Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Boks Erik, Széchenyi díjas vegyészmérnökkel, a Richter Gedeon gyógyszercég igazgatóságának elnökével, korábbi vezérigazgatójával beszélget Lukovics Milán atya.
Kedves hallgatóink, nagy örömmel köszöntöm körünkben Boks Eriket, a Richter Gedeon igazgatótanácsának elnökét. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. 52 éve dolgozik ugyanannál a cégnél. Van ilyen még ennél a vállalatnál? Kapott ezért már valami aranyszerződést?
Köszönöm a lehetőséget. Aranyszerződés nincs, de szerencsére Richterben sok olyan kolléganőnk, kollégánk van, aki 40 vagy akár több évet is. És azért, aki több mint 50, azért az már kevés van. De a korábbi elnöke, Pillik Lajos bátyánk, összesen 71 évet töltött a Richter szolgálatában, mert ő 1935-ben kezdett el dolgozni, mint vegyészmérnök, és aztán 2006-ban hagyott minket el, azok után, hogy örökös tiszteletbeli elnök volt. És egy nagyszerű ember, mindenképpen példamutató volt, beleértve azt is, hogy a legnehezebb időszakban, a második világháború és azt követő időszakban is meg tudta őrizni, hogy a Richter működött. Igyekeztünk most már a utóbbi időben, hogy jól működjünk.
A céghűség valamiképpen a jó csapatnak köszönhető, vagy úgy törekednek is arra, hogy a dolgozó jól érezze ott magát. Az, hogy több ember ilyen hosszú időn keresztül kitart, az talán nem minden szervezetre jellemző.
A szellemiség rendkívül fontos. Ez egy családi vállalkozás volt, mint általában a vállalkozások. A Richter Gedeon alapító 1901-ben alapította a céget, most már 121 éves. Nagyon kevés cég van a gyógyszeriparban is, akinek még megőrizte a nevét, meg a működését. Ez a szellemiség, és ezáltal egy kicsit a szükségszerű gondoskodás a dolgozókkal kapcsolatban, ez megvolt végig a történelmi viharaiban. Most is igyekszünk, hogy a kötődés legyen. Több generációs családok is vannak, akik dolgoznak. Jó érzés, mert a szó nemes értelmemben vett közösség, amit próbálunk megvalósítani, mint szemlélet.
Richter Gedeon emlékét ápolják, vagy mit kell egyáltalán róla tudni, vagy hogyan határozta meg azt, hogy egy ilyen családi vállalkozásból nőtte ki magát a vállalat?
Édesanyja szülés után meghalt, és aztán édesapja is, tehát árva gyerek volt. 18 éves korában, amikor nagykorúvá vált, akkor a családi vagyonból kapott egy olyan összeget, amivel meg tudta alapítani 1901-ben. Azt megelőzően gyógyszerész diplomát szerzett, Nyugat-Európában járt, hogy megtapasztalja, hogy kell a gyógyszergyártással foglalkozni. Először a patika ma is működik a Márton utca ülősarkán, és utána pedig 1907-ben került át a telephely, hol most is vagyunk, Kőbányára.
Egy ismerősöm nem olyan rég színdarabot írt azokról az emberekről, akik az 50-es években, meg egyáltalán a kommunista rendszerben különféle megpróbáltatásokon mentek keresztül, és a Richter Gedeon is az egyik szereplője ennek a darabnak. Úgyhogy azért is kérdeztem, hogy így mit lehet róla tudni, vagy hogy alakult neki a későbbi sorsa.
Ez egy nagyon szomorú történet olyan szempontból, hogy egy nagyon tisztességes és hazáját szerető ember volt. Ebből adódóan annak ellenére, hogy megvolt a lehetősége, de zsidó származása miatt ő nem ment el nyugatra. Gyereke, illetve unokái azok igen. 1944. december 30-án a nyilasok a Dunába lőtték, ami nagy tragédia, 72 éves korában. Ahogy említettem, nyugodtan ő is elmehetett volna, de ugye ezt olyan sokat tett az országért, hogy vele kvázi nem történhet meg az, ami nagyon tragikus, de megtörtént.
Rosszul mondtam, hogy a kommunisták bántották őt, nem a kommunisták, hanem a nyilasok, de a történetet mutatja be több más szereplővel együtt ez a színdarab, amit diákoknak írtak nem olyan nagyon régen. Visszatérve, most inkább személyes szálakat, vagy egy portrét szeretnénk itt megrajzolni, hogy honnan ered a családnak a neve, nem sűrű név a Boks?
A család az eredetileg a mai Hollandiából menekült a felvidékre, ameddig vissza lehetett vezetni az 1600-as évek közepe, Késmárk A dédapám az gyógyszerész volt, Pozsonyban volt patikája, de hát 1920-ban akkor ők is kénytelenek voltak Budapestre költözni. Mindent elveszítettek. Magyarországon nagyon sok család van, aki állandóan a nulláról indul. Ez nekünk is sikerült. Nagyapám is a Gabona kereskedelmi vállalatnak, Futurának volt a vezérigazgatója. 45 után természetesen munkanélkülivé vált meg, súlyos szívbetegsége volt, és nullára jutottunk. Családi hagyomány, hogy küzdeni kell.
A szülei mivel foglalkoztak? Mit építettek a kommunizmus éveiben?
Édesapám jogász alapképzettségű, de hát abból adódóan, hogy több nyelven beszélt, így ő akkor a külkereskedelme helyezkedett el. Édesanyám pedig bölcsészetet tanult, amit aztán a házasság miatt abba hagyott. Titkárnő volt.
Gyermekkora itt zajlott Budapesten, hogy jártak-e templomba?
Igen, édesanyám volt katolikus, édesapám evangélikus volt. Édesanyám vonalán kitelepítették, tehát ők Hajdúsámsonban voltak, és aztán 55-ben tudtak visszakerülni Budapestre. Édesapám szülei pedig azért, hogy ne telepítsék ki őket, ők a nyaralóba mentek Balatonszemesre, amit államosítottak. Attól még a családi összetartásban ezeket a nehézségeket sikerült venni. Nyilván hit fontos volt. Édesanyám vonala tiszta katolikus volt. A templomba járás az teljesen elvárható volt, és így én is megkaptam az első áldozást időben. Az ember ezekről nem beszélt, mert a adott szituációban a szomorú, és ma már hihetetlen, de ez ilyen kettős, ugye az ember tudta, hogy mit mondhat az iskolában. De ami ma már ilyen hihetetlen történet, de hát ebben nőttünk fel.
Igen, meg ez a szocializációban is jelentett korlátokat, hogy a közösségi tér az nem volt egy fiatal számára a úttörő szövetségen, meg a kommunista ifjúsági szövetségen kívül, illetve templomban, ott pedig erős presszió alatt, vagy megfigyelés alatt. Erről milyen emlékei voltak, vagy élményei?
Szerintem természetes, hogy az ember bizonyos összeütközést kerül, ezért említettem, hogy más beszélt. Attól még nem mondta mást a iskolában sem, csak elkerültem bizonyos témákat. Akkori normál középosztályi lét volt a nehézségekkel természetesen. De azért az tagadhatatlan, hogy azért ez aztán fokozatosan 56 után azért valamelyest bizonyos pontig oldódott.
A későbbi időkben aztán középiskolába hova került? Hogy alakult a pályaválasztása, hogy végül is vegyészmérnök lett?
Én a 5-ös gimnáziumba jártam, ahol egyébként a nagymamámnak a testvére is, miután Kálvin téren lakott a család, akkor még mindenki gyalog ment iskolába. Eliminációs alapon, hogy igazán ilyen gépi tárgyak azok nem érdekeltek, de műszakilag kémia érdekelt. Abban az időben az lehet mondani, hogy a leginkább politikamentes a műszaki pálya volt, ezért volt, hogy édesapám javasolta, hogy a Budapesti Műszaki Egyetemre menjek, és ott pedig a legkevésbé műszaki pályák közé tartozott a vegyészmérnöki, és így kerültem a Budapesti Műszaki Egyetemre.
Középiskolás korból, tágabban a gyerekkorból, mik voltak azok a meghatározó élmények, vagy személyek, esetleg tanáregyéniségek, vagy volt esetleg olyan sportág, zene, vagy akár családi elfoglaltság, ami meghatározó volt, vagy szívesen emlékszik rá vissza?
Testvérem sajnos nem volt. Ebből adódóan szülőkkel annál szorosabb volt a kapcsolat. Együttes Balatonnál való nyaralások azok, ami meghatározóak voltak. A családi összetartás, ami mind a édesanyám vonalán, mind a édesapám vonalán is megvolt. Közös névnapok, születésnapok, tradicionális életet éltünk, hogy mondjam, a lehetőségekhez képest jól. Ameddig egészség van, minden van. Ez azért alapigazság. Az embernek a lehetőségei meg voltak határai, tudta az ember. Én se voltam pártag, édesapám se, a családban nem. Tehát akkor megvoltak azok a határok, amiket tudott ott az ember, hogy elérhető azon belül.
Akkor ezek szerint igazán jelentős tanáregyéniségek nem játszottak szerepet ekkor még a személyiségének az alakulásában?
Osztályfőnökünk a felső tagozatban kiváló Szacsfai László, a fia, nagyon jó nevű és megbecsült színész. De azért mégiscsak annak köszönhetem, hogy jó kémia tanáraim voltak ott is, meg az 5-ös gimnáziumban is, akik megadták a lehetőséget, hogy abba az irányba menjek.
Az egyetem után lehet, hogy az első munkahelye már a Richter volt?
Első munkahelyem a Richter volt.
És egyetlen.
És lényegében egyetlen. Ma is emlékszem, hogy 1970. augusztus 3-án, amikor beléptem, egy hónappal előbb, mert a főnököm már a Richteres főnök, akkor még kőbánygyógyszeres főnök, azért, hogy ne veszítse el a státuszt, kérte, hogy előbb lépjek be, és nem szeptember 1-ével, ami nekem komoly krízis volt, mert már iszonyú meleg napok voltak augusztusban, én ott ücsörögtem az irodában, már még arra gondoltam, más évfolyam társaimig fürdőszkélnek a Balatonban, de szerencsém volt. Nagyszerű főnök volt. Nagyon hálás vagyok neki, Stefko Béla. Azt kell mondjam, hogy szintén ideológiailag is megfelelő, mindig a munkára koncentráltunk, és a szakmára.
Feleségével hol ismerkedett meg?
A gyárban. Tavaly ünnepeltük az 50 éves házasság évfordulónkat. Ő közgazdász, 71-ben házasodtunk össze. Nagyon szerencsések vagyunk, 3 nagyszerű gyermekünk van, azoknak 3 nagyszerű unokája van, tehát összesen 9. Nagyon szerencsések vagyunk.
Még a gyerekek kicsik voltak, és már mindenféle munkahelyi, de azért családi kalandokba is keveredtek, mert külföldi kiküldetésekben volt hosszú időkre része. Hogy esett önre a választás?
Abból adódóan, hogy édesapám jól beszélt nyelveket, angol mellé spanyolt is vettem, és a Medimpex külkervállalatnak voltak kiküldöttjei különböző országokban, így Mexikóban is. 5 év után csere, ami egyébként szerintem normális dolog, és akkor pont a Medimpexnél nem volt spanyolul beszélő ifjú, aki házas lett volna, mert akkor az volt a kritérium, hogy csak házas embert lehet kitölteni, nehogy behálózzák. Így, miután megvolt a nyelvtudásom, meg azok a témák, amelyek Mexikóban voltak, jelentős részében a kőbánygyógyszerárú kötődtek, így kerültem én be abba a szerencsés helyzetbe. Akkor ez egy óriási kiugrási lehetőség volt, nekünk is, családnak is, élettapasztalat, szakmai tapasztalat is. Fejlesztés után kereskedelmi munkát végeztem, ami szintén megvan a maga érdekessége, eredményességét is sikerült Mexikóban. A gyógyszerexport piacok között a 5. legnagyobb helyre került fel, amikor egy nagyon szép eredmény volt. És a legfontosabb, hogy eladni se könnyű, de pénzben szedni még nehezebb, hogy azon időszak alatt, amit én kint voltam 5 évig, minden számla kifizetésre került, és erre büszke vagyok.
Ez egy 100 milliós ország, úgyhogy nyilván van piac gyógyszer szempontjából is.
Már akkor is óriási probléma volt, hogy körülbelül minden évben 800 ezer munkahelyet kellett volna teremteni ahhoz, hogy a helyzet ne romoljon. Ebből adódóan nem csak Mexikóból, hanem Latin-Amerika más részeiből is nagyon sok a bevándorolt USA-ba. Én a üzleti utakon, a hotelben már a spanyolra tudok beszélni, legyen az a szobasszony vagy a pincér. Mindig öröm, ha valaki az anyanyelvén lehet megszólítani.
A spanyol az abszolút világnyelv. Nagy érték a tudása nyilvánvalóan. Ott a helyi egyházról, vallásosságról milyen benyomásai voltak a latin-amerikaiak, általában vallásos népek?
Igen, kicsit felületesen vallásosak, de azért vallásosak. A templomba járás az nem általános. Szerintem nem elég mély hit. Persze ez az oktatásnak a problémája is.
Mert hogy nincsenek a iskolákban itt a órák? Hogy volt ez ott?
Igen, bár a mi gyerekeink nem csak spanyol nyelvű, hanem 2 nyelvű iskolába jártak, mert ez volt a legnagyobb, amit tudtunk nekik adni. Édesapám mindig azt mondta, hogy semmit nem tudok neked adni, amit igyekszem, az az oktatás. Ami az ember fejében van, az a tőkéje. Normális esetben ez így van. Pragmatikusabbak. A papok együtt élnek a nem magas kvalifikáltságú és gyenge anyagi helyzetben levő emberekkel, és ebből adódóan átérzik azoknak a problémáját. Így sokkal több múlik a papságon.
Boks Erik, Széchenyi díjas vegyészmérnökkel, a Richter Gedeon gyógyszercég igazgatóságának elnökével, korábbi vezérigazgatójával beszélget Lukovics Milán atya.
Három gyermekük van, ugye említette, és a családi életben így a hitnek vagy a vallásos nevelésnek milyen útját találták, hogy tették ezt magukévá?
A hit és a vallásosság az úgy gondolom nagyon fontos. Jelenleg azt mondhatom, hogy mind a 9 unoka egyháziskolába jár, 4 járnak a Szent Imre gimnáziumba, és 2 általánosba, a többiek pedig a református iskolába járnak. A család egyik része az megmaradt katolikus, a másik része a férjből adónon az református inkább, de attól még katolikus maradt. Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy milyen közegben nevelkednek. Úgy gondolom, ilyen szempontból az egyház iskolák, legalábbis a gyerekeink tapasztalata az unokáinkkal keresztül, az nagyon pozitív.
A gyerekekre visszatérve pár évtizeddel ezelőtti időszakra, hogy akkor találtak a gyerekeknek valami közösséget, vagy hova tudtak ők úgy integrálódni, hogy az is segítette őket, mert aztán ugye az egyik lánya még Böjte Csaba tevékenységébe is belekapcsolódott Erdélybe, hogy hát hogy alakult így gyerekkorban vagy fiatalkorban az ő útjuk a hit felé.
Elsősorban a baráti kör, ami úgy gondolom segített őket abban, hogy olyan barátnőik, barátaik voltak, akik értékrendben. És talán ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az értékrendnek a fontosság. Én ezt merem mondani a Richternél is. Attól valaki nem kell, hogy okvetlenül keresztény legyen, de mégis a keresztény értékrend az, ami mégiscsak a közösség érdekében való tevékenykedés, és nem csak az önzés, és nem csak az anyagiak.
A hosszú idő alatt, amit a Richternél eltöltött, 52 év, hát nyilván mindenféle feladat, megbizatást megtalálta, nyilván a kollégáknak, a főnököknek a bizalma, hiszen külföldi kiküldetések után a vezérigazgató, illetve hát jelen pillanatban igazgatósági elnöki feladatkört mind megkapta, vagy mind megtalálta önt. Hát vezetőként mik a jellemző konfliktusok, vagy mikként tudja használni ezt a keresztény értékrendet, vagy miben segíti a munkáját?
Én úgy gondolom, a legfontosabb az őszinteség és a egymás iránti bizalom. Hiszem azt, hogy a legfontosabb mégiscsak az adott személynek a megfelelő erkölcsi tartása és életvitele. Természetesen a szakmai is nagyon fontos, de a végén azt kell mondjam, hogy aki erkölcsileg problémában van, az nem lehet igazán jó vezető, vagy akár alkalmazott se. Mert előbb-utóbb problémák vannak, vagy az adott közösségen belül, vagy a kapcsolatrendszerén keresztül. Amire nagyon ügyeltünk, hogy ne legyen korrupció. Mikor oda kerültem 92. november 26-án, akkor első nap, akikkel nagy valószínűséggel bizonyítható volt, hogy korruptak, azokat azonnal kitettük. A következetesség az fontos. De annak meg kell, hogy legyen az erkölcsi, és kénytelen vagyok azt mondani, de jogi alapja is.
Ha nem fethetetlen erkölcsű valaki, akkor utána vezetőként valószínűleg kudarcot vall, de önmagában még a fethetetlen erkölcs nem tesz valakit jó vezetővé. Tehát azért itt még egyébként is kamatoztatni kell akár a keresztény értékeket. Mi az, ami végül is önt megbecsült vezetővé tette, hogyha folyamatosan megkapta a bizalmat, azért most már ezt is hosszú ideje a cégétől?
Én minden nap igyekszem ma is megtenni azt, ami előre viszi a céget. Az ember minden napjával igyekezzen elszámolni, hogy megtette, ami szükséges. Nyilván van eltökéltség kell, de az eltökéltséget a hit adja. Nagyon sok olyan pont volt az életemben, amikor a Jóisten megsegített. Tényleg azt menném mondani, megvilágosította az agyamat. Hittem azt, hogy valamit meg tudunk csinálni. Nyilvánvalóan ennek van egy munka része is. De azért nagyon fontos, hogy az ember, amit csinál, abban higgyen, hogy az jó és helyes. Csak idézni tudom a egyik nagy belga gyógyszergyárnak, akivel volt lehetősége megismerkedni, aki egyébként annak az édesapja, Richternek volt a ügynöke 32-ben. Egy nagyszerű, fantasztikus kutató volt, és ő azt mondta, hogy ő nem tudta volna sikeresen vinni a kutatást és az eredményeket, ha nem hisz. Nyilván ez nem elég, de mégiscsak egy segítség.
Esetleg volna erre valami konkrétabb példája, hogy érezte a Jóistennek a segítségét, vagy mi volt az, ami ilyen megvilágosodásszerű volt?
Több esetben is, hogy hirtelen egy olyan megoldás villant föl az eszmémben, amit korábban nem is gondoltam rá, és sikeres volt végül. Az kimozdult engem egy bizonyos oltpontból, döntésemben lehetőséget adott, meg a döntésemhez hozzájárult. Tehát egyrészt, hogy maga az ötlet fölmerült, másrészt, hogy annak a végrehajtására is volt erőm.
Gondolom ad elfoglaltságot a cég, a vezetői szerep. Ezen kívül valamilyen ilyen egyházi jellegű közösséghez kapcsolódik? Hát emlegettük már Böjte Csaba Ferences atyát. Vannak olyan személyiségek esetleg, akik ma is inspirálják?
Akkor kis Rikó püspök urat említeném. Az egy jó érzés, mikor egy jó ügyért az ember személy szerint is, meg a cége is tud tenni. Ez egy cégtől elvárás is, hogy egy jó ügyet próbáljon megsegíteni.
És vele milyen együttműködésben vannak?
Nagyon sok helyen, részben szellemileg korlátozottaknak a iskolája, vagy bármilyen oktatási intézmény, a Gál Ferenc Tudományfőiskola is, mind olyanok, amit mi már évek óta igyekszünk támogatni. Ő egy rendkívüli ember, két lábbal földön jár.
Említette, hogy a feleségét is a Richter cégen belül ismerte meg. Szabadidő, baráti kör, az is a céghez kötődik, vagy van a cégen kívül is élet?
Nem, a baráti kör az nem a céghez kötődik. Tény, hogy mik ezen a poszton voltam és vagyok, ez a baráti körnek a rovására ment. Egy cégnek a vezetése elvárható is, de azért ez kvázi 24 órás szolgálat. Nagyon lényeges, manapság ritka az alázat a cég iránt. Tehát mi szolgáljuk a céget. Ez is végül is a vallásos része, hogy szolgáljuk a közösséget. Eredményesen kell, tehát a befektetők azok csak az eredmények érdekli, de ahhoz kellenek elkötelezett emberek.
Nyilván a szolgálat gondolom akkor eléggé sokrétű, mert vannak gondolom tulajdonosok, vannak alkalmazottak, akik hát végül is ebből élnek, meg hát rátették az életüket ezek szerint a cégre. Ott vannak azok a százezrek, akik pedig hát gyógyulnak a cég termékeiből. A sokrétű szolgálatot harmóniába lehet hozni, vagy úgy így mondjam, mások érdekeinek a szolgálatát mindet szem előtt tartani?
Az minden esetre egy gyógyszergyárnál egy jó dolog, hogy nagyon sok embernek az egészségének a állapotának a javulására vagyunk, és igyekszünk is mindent megtenni, nem csak az üzlet. De az biztos, hogy egy első számú vezetőnek az egy nehéz feladat, hogy egyik oldalról az alkalmazottak fele való kötelessége, a másik oldalról meg a befektetők részvényesek iránti kötelessége. Nagyon lényeges a középtávot, túlmenő, hosszú távú gondolkodást. A cégnek az érdekei, az alkalmazottak érdekei, azok a hosszú távon való eredményesség, versenyképesség. A befektetők egy része az csak rövid távon is szeretne eredményt. Itt visszajutunk a bizalom kérdéséhez, hogyha hozza a cég az eredményeket azért hozza, mert jól dolgoznak az emberek, akkor ezt valahogy azért meg lehet oldani.
Reméljük, hogy még nagy jövő áll a cég előtt. Mik az erőforrásai? Bizalom is említette többször a hitet, hogy 24 órás szolgálat, de hát biztos, hogy kell néha egy kis feltöltődés, vagy kikapcsolódás.
A legnagyobb segítség nyilván feleségem, akinek végtelen hálás vagyok, hogy mindig támogatott, segített, ő sokkal többet tett a család érdekében, mint én. Nem is lehet jól dolgozni, hogyha az embernek nincs meg az a családi háttere, ami nekem megadatott. Dolgozni kell. Az egészséghez, igen, valami mozgást szükséges, hát rendszeresen teniszezem.
Hát ez is példaértékű, hogy valaki erre időt szakít. Zene, olvasmány, film, vers, nincs idő rá?
Zene, elsősorban szimfonikus zene, vagy opera.
Van kedvenc?
Hát a bécsi klasszikusok azon belül Beethoven. De minden, ami egy normál ember számára öröm, az nekem is öröm.
A lányára hadd kérdezzek rá, hogy Böjte Csaba egyik intézményében nevelte a gyerekeket?
Neki lelkileg ez nagyon sokat jelentett. 3 hetet volt Szovátán, időnként visszajár. Igen, de hasznos volt. Később kiderül, meghatározó esetében is ez volt.
Gyerekei mivel foglalkoznak?
A legidősebb fiunk biokémikus, a második gyerek közgazdász, és a legkisebbik eredetileg angol tanár, Magyarországra jövő turizmussal foglalkozik.
És lesz valami nyári szabadság?
Szabadság az a Balaton, 2-3 hét Balaton az.
No, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor további sok erőt a szolgálatához, és köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm a lehetőséget, és minden hallgatónak jó egészséget kívánok, és hitet.
Boks Erik, Széchenyi díjas vegyészmérnökkel, a Richter Gedeon gyógyszercég igazgatóságának elnökével, korábbi vezérigazgatójával beszélgetett Lukovics Milán atya.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Szeressük és látogassuk az öregeket.